Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod.
IT vagy mérnöki területen dolgozol, és vonz a repülés világa? Jó híreink vannak. A Hungarokontrollnál számos nyitott pozíció vár. Csatlakozz egy innovatív szemléletű, stabil hátterű vállalathoz. Nálunk izgalmas mérnöki, informatikai és üzemeltetési feladatokon dolgozhatsz. Megismerheted a légi navigációs rendszereket, sőt, betekintést nyerhetsz a repülés világába is. Részletek és jelentkezés karrier.hungarokontroll.hu.
Vége a reklámnak. Jön a műsor.
Sziasztok, ez itt a Bukótér, az Index Form 1-es podcastje. Velem Áronnal, illetve, hogy azt már megszokhattátok, Bettivel.
Sziasztok!
Hát ez az amerikai nagydíj, ez megint egy olyan futam volt, amiről hosszasan lehet értekezni, hiszen Max Verstappen egy olyan pályán tudott győzni, ami a hibridéra óta, tehát 2014 óta tényleg a Mercedesnek a felségterülete volt, ugye minden időmérőt ők nyertek meg eddig, és hát azt lehet mondani, hogy Lewis Hamiltonnak talán a legkedvesebb pályája, hiszen őt se igazán tudták itt még megszorongatni, de most Max Verstappennek ez sikerült, erről fogunk majd most beszélgetni.
Áron kifejtenéd, hogy mi történt az amerikai nagy díjjal a 2005-ös fiaskó után?
Hát igen, ez egy nagyon jogos kérdés, hiszen itt az adás előtt beszélgettük azt, hogy ugye 400 ezer ember volt kint az austini pályán. Nyilván nem vasárnap, hanem így a három nap alatt összesen. Egészen brutális nézőszám. Tehát ahhoz képest, hogy hol jártunk, ugye 2005, tehát olyan durván 15-16 évvel ezelőtt, amikor tényleg középső ujjakat mutogattak, vagy éppen lefele hüvelyk ujjat mutogattak a csalódott szurkolók, és utána 2006-ban meg 2007-ben is iszonyatosan kevés néző volt kint az Indianapolis-i pályán. Hát ugye 2005-ben volt az a ominózus eset, amikor tényleg a versenyző, illetve a csapatok bojkottálták, a Michelines csapatok bojkottálták az amerikai nagydíjat, egy igen durva balesetet követően. Egész egyszerűen a Michelinnek a gumiai nem bírták ki, ott az Indianapolis-i célegyenes bejárati döntött kanyarnak a terhelését, és egyszerűen ugye Ralf Schumacher alatt is szétdurrant ez a gumi. Óriási baleset volt, és hát éppen emiatt úgy döntöttek a Michelines csapatok, hogy nem indulnak el a versenyen. 6 autó állt fel a rajtrácson, ugye a két Ferrari, a két Minardi és a két Jordan. Borzasztó szürreális volt, és én szerintem a Forma 1-es rajongóknak, ezt majd légy szíves vágjátok ki, a Forma 1-es rajongóknak ez egy óriási sebet ütött szerintem a szívén, főleg az amerikaiakén, és nagyon jót tett az, hogy Texasba visszatért a Forma 1, ugye 2012-ben, ez Amerikába visszatért ugye a Forma 1 2012-ben, és az akkori szépen lépésről lépésre újraépítette magát az F1 a tengeren túlon is, és tényleg most meg 400 ezer ember ott van. Ez valami egészen döbbenetes. Nyilván hatalmas piac a Forma 1, illetve az amerikai piac nagyon jót tesz a Forma 1-nek. Nyilván a tulajdonosi kör is most ugye amerikai kézbe került. És hát az amellett se szabad elmenni, hogy a Drive to Survive, ugye a Netflixen futó sorozat, az azért eléggé megtolja ezt a fajta, a Forma 1-nek is a nimbuszát, én azt gondolom. Tehát valóban a Forma 1 visszatért, hazatért mondjuk így Amerikába, és hát valami fergetegesen jó hangulat volt. Tehát tényleg azért a mexikóiaknak ki kell majd tenniük a magukért a következő hétvégén, mert azért az amcsik most tényleg magasra tették a lécet, úgyhogy ez nagyon jó, ez nagyon jó.
Úgy tudom, hogy minden eddigi rekordot megdöntött a mostani amerikai nagydíja kinti nézőszámot, nézőtáborát tekintve, tehát ez a 400 ezres közönség, ez brutális. Tehát oké, az összes hollywoodi világsztárt felsorakoztatta most az amerikai nagydíj, azért Európában is vannak hasonló futamok, tehát akár gondolok itt a monakói hercegségre, azért ott is szép számmal jelennek meg ugye hírességek, de azért a mostani COVID-helyzetre való tekintettel is ennyire sok embert behengedni, tehát ez számomra kicsit érdekes, de ez a 400 ezeres nézőtábor, ez mindent felülmúlt most hétvégén.
Igen, meg tudod, Amerikában mindig azért az amcsik egy dolgot nagyon tudnak, mert a showt azt nagyon tudnak csinálni. Tehát ez a futam végén is, hogy a Shaquille O'Neal-t begördítették ezzel a, nem is tudom minek nevezzem, ez a monstrum autóval, mint egy ilyen roncsautó olyan volt, de mégis volt benne valami romantikus báj. Tehát az amerikaiak tényleg nagyon jól tudnak showt csinálni, ezt most is láthattuk, de hát ne szaladjunk ennyire előre. Mi történt pénteken a szabad edzéseken tulajdonképpen?
Számomra meglepő módon nem a Mercedes dominant láthattuk, persze ugye az első szabad edzést azt ugye Valtteri Bottas nyerte, és utána gondolhatta mindenki, hogy jó, szintén ismét ezt fogjuk végig látni, mint az előző években, hogy a Mercedes leuralja a mostani hétvégét is. Aztán ugye megtörtént a második szabad edzés, ahol már Sergio Perez bizonyult a leggyorsabbnak, és meglepetésre a harmadik szabad edzést is Sergio Perez nyerte, ami számomra azért meglepetés volt, mert a Mercedeseknek olyan 2-3 tizedet adtak a Red Bullok, és azért egy eléggé kiegyenlített teljesítményt láthattunk így a szabad edzéseken, és én igazából így nem vártam ezt a látképet, nem tudom, Áron, te így mit gondolsz arra?
Érdekes volt, igen, ezzel egyetértek veled, hogy mindenki azt várta szerintem a Forma 1-es berkeken belül is, hogy ez tényleg egy Mercedes-es hétvége lesz, nem kell bemutatni a teljesítményüket ezen a pályán, hiszen a hibrid éra óta, ahogy említettem, tehát 2014 óta itt csak Mercedes állt a pole pozícióban. Nem is nagyon van ilyen helyszín, de még az orosz pályát lehet mondani, ami tényleg olyan nagyon Mercedes-es vadászterület, habár ugye ott nem kifejezetten a pole pozícióban jeleskedtek, hiszen ott azért Vettel is tudott polt szerezni eddig a korábbi években, és mégis itt visszakanyarodva Amerikába, mégis ugye az időmérőedzést Verstappen meg tudta nyerni, és ezzel elvette a Mercedesnek ezt a makulátlan mérlegét. Igazság szerint az a jó ebben az évben, hogy tényleg nem lehet azt mondani mondjuk, hogy az amerikai az echte Mercedes pálya. Ahogy szerintem azt se lehet majd mondani, hogy Mexikó tipikusan Red Bullos pálya, vagy a Red Bullnak kedvez, ahogy mondjuk Brazíliára is lehet mondani. Most nagyon sokan ugye azt mondogatják, hogy hú, hát most jön Mexikó, meg Brazília, és hú, hát itt a Red Bull fog majd tündökölni. Nem olyan biztos. Ezek után ez szerintem butaság lenne így előre kijelenteni, és emiatt nagyon izgalmas ez a mostani szezon, hogy nem lehet a tutira menni. Tehát itt is mindenki azt gondolta, én is mondjuk az első szabad edzés alapján, akkor megláttam, hogy Verstappen majdnem egy másodpercet kapott a Mercedes-ektől, holott tudjuk azt, hogy nem szabad az első edzésből kiindulni, stb. De mégiscsak az ember ott volt a kis ördög, hogy hát azért ezt a Mercedes így vagy úgy be fogja húzni. És akkor azt láttam, hogy a Q3-ban az első körök után 3,5 tizedes lemaradásban van a Mercedes a Red Bullokhoz képest, akkor néztem, hogy ez most biztos, hogy már nem altatás. Tehát oké, hogy a Mercedesek ugye nem mentek hibátlan kört, és utána akkor is még ott volt az érzés bennem, hogy de majd most mindjárt jön a Hamilton faktor. Mindjárt jön a Hamilton faktor, és az ő tehetsége az el fogja ezt a különbséget tüntetni, és néhány századdal, ezreddel még át is veszi a vezetést. Így kéne amúgy lottoznom, mert át is vette a vezetést, hogyha jól emlékszem, hogy ha 60-valahány századdal talán, és utána jött ugye a Verstappen faktor, aki ugye megint rá tudott erre pakolni, és aztán kihozta azt a különbséget, hogy ugye Verstappen tudott egyedül 1.33-on belüli kört autózni, 1.32.9.10, de erre se vegyenek most azért mérget, hogy pont ez volt az idő, de az biztos, hogy 1.32-es idő volt, és én néztem, hogy a mindenség itt. Na mondom, ez így nagyon izgalmas lesz, hogy a két dudás fog az első sorból indulni, és hát azt mondani se kell, hogy hányszor ütköztek már ebben az évben össze, úgyhogy én már esküszöm így előre, amikor elkezdtem az összefoglalót írni, ilyen kis oldaljegyzetben már odaírtam, hogy és idei harmadik ütközésükből Gibbs Jakab jött ki győztesen, de aztán ezt ugye nem kellett már aztán használnom. Úgyhogy szerintem ugorjunk is tovább a rajtra, hiszen az egy érdekes eset volt. Egyrészt nem értem azt, hogy miért van mindig az, hogy a nagyon sok pályán, nem csak itt az amerikain, a második helyről induló előnyösebb helyzetből kezdi a versenyt. Oké, hogy hátrébb van egy pár méterrel, mint az első rajtkockában lévő, de ugye balos kanyar következik, tehát hogyha egy picivel jobban elkapja a rajtot, már elsőnek tud befordulni. És itt is ezt láthattuk, hogy Verstappen egy nagyon picivel rosszabbul indult, mint Hamilton, és már elvesztette a vezetést konkrétan, pedig még nem haladtak egy métert sem. És nyilván utána Verstappen behúzódott, próbálta leszorítani Hamiltont, és aztán szerencsére nem ütköztek össze, de egyszerűen ezt nem értem, hogy ez a szabály ez miért van így. Oké, mondhatják azt, hogy ha belső az a poros ív, nehezebben lehet indulni, Hát nem tudom, nekem ez nagyon ritkán szokott bejönni egyébként, ez a poros ív, nem poros ív, stb. Stb. Na mindegy, szóval ez egy érdekes rajt volt, és hát utána pedig, hát én szerintem átadom neked a szót, és próbáld megfejteni dr. Csordás Bettina pszichológusnő, sportpszichológus, hogy Alonsoval mi a franc történt ezen a versenyen?
Hát Alonso esete nagyon érdekes volt, én így nem nagyon tudtam elgondolni, hogy most trollkodik Alonso, vagy valóban ennyire érzi a motivációt magában, és azt hiszi, hogy minden megmozdulása teljesen valid és szabályszerű. De egy kicsit visszatérve még a rajthoz, nekem nagyon meglepő volt, hogy Lewis Hamilton mennyivel jobban kaptál a rajtot, és én tényleg azt vártam, hogy itt ütközés lesz, viszont már a rajt pillanatában, amikor látszott, hogy Lewis Hamilton sokkal jobban jött el, tehát a pozíciót már konkrétan nagyon védeni se tudta Verstappen, tehát kontakt lehetőségbe se kerültek, tehát ez egy nagyon sima előzés volt Hamiltontól, és utána azért mégis sikerült Verstappennek visszavenni a pozíciót, de ezt majd kicsit később taglaljuk. Hát Alonso esete az Alfa Romeo-kkal kicsit komikus volt, tehát először Räikkönent előzte meg, és szerinte teljesen szabályos eset volt, utána az Alpine is Alonso mellé állt, és a Giovinazzi esetben is Michael Mazzit is felhívták itt a FIA toronyba, hogy akkor most akkor Räikkönen ennek szabad azt, amit Alonsónak nem, vagy most akkor mi a helyzet, úgyhogy szerintem az Alpin is kicsit vicces kedvében volt, bepróbálták a lehetetlen, de hát Alonsót annyira dicsértük ebbe az évbe, de azért ezen a futamon nem nyújtott túl maradandót pozitív értelemben.
Hát nem, ez egy ilyen nagyon ilyen, ez a megsértődő durcsás óvodás vagyok című magánszáma volt Fernando Alonsónak. Hát figyelj, hogyha ez trollkodás volt, akkor egészségére is zseniális volt, mert nagyon jókat röhögtünk. De azért, ha belegondolsz, az egy kicsit drága mulatság volt, mert az Alpine szerintem amióta tényleg Alpinként működnek, a legrosszabb versenyük volt. Ez Okon is technikai hibából kiesett, és szerintem Alonso pár körrel később, lehet, hogy technikai hiba volt, lehet, hogy nem, de szerintem inkább úgy voltak előne, inkább álljunk ki, és ezt ne égessük tovább egymást, mert neki semmi értelme nincsen. Hát, hogy mondjam, nagyon furcsa volt Alonsót így látni, mert amikor ilyet előad mondjuk Mazepin vagy Cunoda, akkor azt mondom, hogy jól van, rendben van, de hogy egy ennyire rutinos versenyző, és ugyanakkor meg a másik oldala is igaz, hogy egy kétszeres világbajnok, aki már azt hinnét, hogy mindent megért, még képes ilyeneket előadni, mert annyira benne van tényleg a versenyzésnek az imádata meg a lendülete, holott egyébként igen, a maga a probléma az tényleg nem vicces, tehát az, hogy a versenybírák tényleg nem következetesek, tehát folyton van egy vélt, inkább azt mondom, hogy vélt, mint valós, tehát inkább vélt, ilyenkor-olyankor kicsikét erősebb vagy gyengébb kettős mérce, és ez szerintem nagyon rossz, tehát nem tudom, hogy erre tényleg mit lehetne kitalálni, mert ez tényleg ez vérciki, és ebben mondjuk Alonsonak talán igaza van, csak hát ahogy ezt tálalta ezen a versenyen, az fantasztikus volt. Megjegyzem, az Alonso Räikkönen párharc, ez azért kicsikét úgy megdobogtatta a szívemet, hogy eszembe jutottak azért a 2000-es évek elejé nagy csatáig. Azt is felidézték azért az öregek. Egyébként Räikkönenről, ha már itt úgyis szóba került, picit beszélgessünk, hogy tök jó versenye volt, tette a kis dolgát, haladt a pontszerzőhelyen, és aztán jön egy ilyen hiba. Én annyira sajnáltam, mondom, basszus, pedig tényleg az év egyik legjobb versenye volt tényleg Alfa Romeo szemszögből, és aztán így eldobta. De hát mindegy, hát ha azért még lesz majd tényleg esélye, hogy pontot szerezzen. De picit tényleg most már menjünk tovább a versenyben, hiszen ahogy itt említetted is, Hamilton lerajtolt a Verstappen, viszont nem tudott elszakadni a Red Bulloktól, tehát az látszott, hogy a versenytempóban szinte egálban van a két csapat, és talán Verstappen révén a Red Bull egy picit erősebb is, és ezt Verstappen jelezte is a rádión, hogy egyszerűen Hamilton feltart engem, hogy tudnék gyorsabban is menni, és aztán meghúzták ezt a kerékcserét, ami hát el is hangzott azt hiszem a közvetítés, vagy talán egy picikét korai volt, és aztán a futam végén ez majdnem vissza is ütött, mert Hamilton pedig is sokkal frissebb gumikkal támadhatta Verstappen, hiszen az ő kiállását nagyon-nagyon elhúzták, a másodikat.
Igen, viszont Max Verstappennél bejött ugye a Red Bullnak az elévágási stratégiája, tehát amit kigondoltak, az valóban úgy is volt, hogy Hamilton mögé, tehát hogy Hamilton Verstappen mögé került, azt hiszem 8-10-12 másodperccel is, tehát bőven-bőven, úgyhogy igazából Verstappennek ez jelentette szerintem a nyerő pozíciót, tehát ez a kiállási stratégia abszolút, és ugye Perezzel is megcsinálták ugyanezt. Én azt mondom, hogy Verstappen és a Red Bull jobban kezeli talán a gumikat, mint most a Mercik, tehát ilyen előnyben is vannak, nem csak feltétlen motorelőnyben, de tényleg annyira kiegyenítettek most az erőviszonyok így a két élmenő csapatnál, hogy ilyen kijelentéseket néha így meg is bánok, amikor ezt mondom, mert a következő futamán már mondhatom azt, hogy most akkor a Mercedes van előnyben, tehát tényleg iszonyatosan jó évadunk van. Úgyhogy csak így dicsérni tudom ezt az egész szezont.
Igen, és ez, éppen ez a szuper benne, hogy az egyik héten azt mondjuk, hogy na, a Mercedes motor előnyben van, meg lehet, hogy kis lépés előnybe került, aztán meg a Red Bull azt mondja, hogy a figy fenét, és utána odavág egyet a Mercedesnek. Tehát nagyon jó, azt nem tudom, ebből a pengeváltásból, ebből a pofoszkodásból végül is ki fog majd talpon maradni az év végén, szóval még mindig nagyon sok van ebből a szezonból hátra. És amit mondtál, ez is abszolút igaz, hogy egy picivel most tényleg a Red Bull jobb volt, pedig tényleg ez egy Mercedes-es pályának volt tekinthető. De az akkor is komoly volt, amit Verstappenék ott előadtak, hogy ugye utolérték a Mick Schumachert, és ha jól tudom, akkor ugye úgy alakult, hogy mikor Mick Schumachert utolérte Verstappen, már DRS nyitási távolságban volt, és az utolsó körben ő nyithatta a DRS, viszont Hamilton nem volt DRS távolságban, ezért ő aztán nem nyithatta, tehát ilyen apró nüanszon is eldőlhetett ez a verseny. Nem zárom ki azt, hogy mondjuk Hamilton a DRS-sel sem tudta volna megelőzni a Verstappent, lehet, hogy Verstappen kivédekezi, mert most már tényleg a Honda meg a Mercedes motor között nincs akkora differencia. Nyilván a DRS így is sokat tud számítani, de hát láthattuk a korábbi pályákon, hogy nem feltétlenül, ahogy ugye Norris is nagyon jól tudta őrizni Hamilton, csak aztán ugye az égi áldás az keresztül húzta Norris számításait ugye Oroszországban. Szóval egy nagyon jó kis verseny volt, nem volt köztük előzés, de ez egy olyan tipikus az a verseny volt, hogy nem volt olyan sok akció, hanem inkább tényleg, mintha két katona egymással szemben állna, tartják ugye a puskát, és azt várják, hogy melyik fog először
igen,
lőni.
És nekem a kedvenc
óriási izgalom, és végül egyik is süti el a fegyvert, de meg volt ez a de jó, na gyerünk már, gyerünk, igen, lőjetek, igen, hogy igen. Valami legyen, és meg volt ez a fajta flow, ez az érzés. Ugye nagyon jó kis verseny volt abszolút, és Verstappen szerintem az év egyik legfontosabb győzelmét aratta, mert ez most egy ilyen mélyütés lehetett szerintem Hamiltonnak, hogy tényleg meg szerintem Shaquille O'Neal-nek is, mert tényleg a kosaras legenda a maga 216 cm-ével, ugye az arcára volt azért írva a dobogós ceremónián, hogy hát én ezt a trófát a Hamiltonnak akartam volna adni.
Igen, tényleg, pedig annyira adott lett volna, hogy akkor a Hamiltonnak jár, de hát mindegy, ez akkor most nem így sikerült, viszont a legjobb, ilyenkor mindig azt nevetem magamban, hogy mindig megérkezik Toto Wolffnak a motiváló üzenete, hogy come on, Louis, meg tudod nyerni, gyerünk, Louis, és így képes vagy rá, és tényleg amúgy, amikor ezeket kimondja Toto Wolff, akkor szerintem így Hamiltonba is felmegy a pumpa, bár most szerintem annyira nem hitte Hamilton, hogy erre képes lehet, de azért csak megérkezett oda a Verstappen mögé, és tényleg azt láthattuk, hogy fej-fej mellett a két pilóta, nagyon jó azt látni, hogy nem Hamilton dominancia, és nem Mercedes dominancia van, és tehát azért azt mondtuk, hogy én azt mondtam neked futam közben, hogy úristen, akkor Hamilton ezt most meg fogja nyerni, meg fogja előzni, és tehát mégse, tehát ez parád, és nagyon, nagyon jó futam volt.
Igen, mert ugye akkora lendülettel indult meg, hogy hát ezt nem állítja meg semmi, tehát oké, közben fogynak a gumik, nyilván meg Verstappen is valamennyire valószínűleg beosztogatta őket, mert utána ő is tudott egy lila szektort futni például, de én azt mondom, hogy hát ez kész, tehát Hamilton már megint zseni volt a Mercedes-szel, és egyébként nyilatkozta is később a csapat, hogy bátortalanok voltak a stratégiánál, tehát hogyha kicsikét tökösebbek, akkor akár nyerhettek is volna. Tehát figyelj, ennyi volt a különbség, tehát 1,3 másodperc 56 kör után a két konstrukció, totálisan eltérő konstrukció között, ez semmi. Tehát ez borzasztóan kevés, mondod, 56 kör, tehát egyszerűen döbbenet, hogy ennyire egymáshoz ilyen közel van két ennyire top pilóta, és hát akkor említsük meg azért most a idézőjelesen másodhegedűsöket, hiszen Perez az elmúlt versenyeken mondjuk ki eset kelt, miközben Valtteri Bottas, ugye a másik Mercedesben, meg a hosszú távú Alfa Romeo szerződéssel a zsebébe tényleg kivirágzott, ugye megnyerte a török nagydíjat, nem hibázott a vizes körülmények között, de megint kijött az, amiért Valtteri Bottasból ugye soha nem lett, kimondom, soha nem lett szerintem top pilóta, jó versenyző, de soha nem lett belőle top versenyző, mert egyszerűen nem következetes. Tehát megint tök jól indult a hétvégéje, megnyert az első szabad edzés, oké, megint volt ugye egy motorcsere, tehát visszaszáműzték a 9. rajthelyre, de ez még nem lett volna ok arra, hogy ott beleposhadjak a középmezőnybe, és alig bírjak előre evickélni, azt hiszem, hogyha jól tudom, 7. lett. Hát azért nézzük már őszintén így magunkban, ez egy Lewis Hamilton a 9. helyről minimum a dobogóra előre jött volna, sőt, még lehet, hogy győzelmi esélye is lett volna, és Bottas meg egyszerűen hajlamos erre, hogy nem tudom, ez mennyire motivációs tényező, hanem hogy szétesik atomjaira a srác. Igen. És ezt már nem először adta elő, nyilván most már neki nincs tétje, illetve olyan szempontból van tétje, hogy a konstruktőri verseny is nagyon elkezdett élesedni. Ha jól tudom, akkor ilyen 20 pont környéke most a különbség, ami tényleg nem sok. Úgyhogy Bottasra nagyon szükség lesz majd, ahogyan. Az ilyen Perezre is óriási szükség lesz a Red Bullnak, mint amit ugye most produkált a mexikóit Amerikába. Nagyon stabil volt az időmérő edzésen, ugye ott is harmadik helyet szerzett, és a futamon is kétség nem fért ahhoz, hogy ezt az autót harmadik helyen behozza. Úgyhogy Perez a lehető legjobb kort ért magához, és hát ki tudja, hogy mit fog majd művelni Mexikóban a hazai közönség előtt.
Igen, Pereznek abszolút feküdt ez az egész hétvége, tehát nem hiába nyert két szabad edzést is, és szerintem Pereznek ezek a nehezített körülmények általában jobban jönnek ki, mert ha jól tudom, akkor egész verseny alatt nem működött az italadagolója, tehát konkrétan bizony. Kiszáradva, megküzdve teljesítette az egész versenytávot, és tehát ez nagyon nagy respekt, hogy így is a harmadik hely stabilan tartotta ezt a harmadik helyet, úgyhogy abszolút most Pereznek jár a piros pont, és Bottasnak pedig a fekete pont, már oké, ez az 5 rajthelyes büntetés, tehát ez nem egy mérvadó, tehát hogyha összevetjük nyilván a csapattársával, amit már kár is, mert innentől kezdve már inkább az Alfa Romeo-val számolhat Valtteri Bottas, de Hamiltonnál ugye mindig azt látjuk, hogy ha 10 rajthelyes büntetés, ha a mezőny végéről rajtol, azért Hamilton mindig oda kerül a top 5-be valahogy, tehát innen fel kellett volna jönni, és ugye 6. helyig jött fel, ahogy most gyors rátekintettem az eredménytáblára, de tehát egy Mercedes-től nem ezt várjuk.
Egyébként viccen kívül, és most nem azért összehasonlítsam az eredeti Barrichellóval, mert én egyébként így itthon mindig Barrichellózom Bottast, hogy egyébként Barrichellónak voltak viccen kívül ilyen versenyei, hogy egyszer, a legszembetűnőbb talán a 2004-es Imolai, meg a 2005-ös német nagydíj volt, amikor ugye Michael Schumacher ugye 2004 Imolába agyonverte a mezőn, tehát olyan simán lett első, hogy az rossz volt nézni, míg Németországban azzal a nagyon gyenge Ferrarival is tényleg erőn felül teljesítve hozta a dobogókat, és ott volt Barrichello olyan, inkább az imolai versenyt mondom, hogy egyszerűen ott a pontszerző zónák közepén, de azzal az autóval, amire tényleg ott kellett volna lenni a második helyen, iszonyatosan szenvedett, és Bottason is ezt érzem, hogy vagy a beállítások mentek félre, lehet, hogy ez egy ilyen okokozati probléma is volt, ezt nem tudom eldönteni, de Bottasnak majd mindenképpen magához kell majd térnie, míg Pereznek meg csak így tovább, és tényleg az, hogy így megcsinálta ezt folyadék utánpótlás nélkül, tényleg le a kalapa. Látszott is rajta egyébként, hogy nagyon megviselte a verseny, és akit még egyébként megviselt, csak nem nagyon hallottunk még róla, az Nikita Mazepin volt a házba képzelt, aki azt mondta, hogy a lába egyre jobban forrósodott ott valami alkatrész, és konkrétan már sírt az autóban, annyira fájt a lába. Tehát ez azért pokoli lehetett, és mondták, hogy nem tudják, mi lehet az oka, mert például Mick Schumachernek nincs ilyen gondja, korábban Magnussennek meg Grosjeannak se volt, úgyhogy valami az orosz versenyző lábánál ott meleg, nem tudom, hogy mi lehet ennek az oka szegénynek, de reméljük, hogy ezért Mazepin is átvészelte ezt a versenyt ott a mezőnynek a végén, és hát akkor könyörgöm, hát jöjjön az élvezeti érték. Tehát ez a dobogó, ez annyira amerikai volt, tehát itt már volt tényleg mindenki, ugye a rajtrácson ott volt Ben Stiller, ugye a színész, sok vígjáték fűződik a nevéhez, és ott volt Shaquille O'Neal, aki hát rengeteg mémnek lett most az alapanyaga. De azt kell róla tudni, a korábbi NBA sztár 216 cm magas, olyan magas volt, mint Hamilton a második helyezettnek járó pódiummal együtt.
De volt ilyen mém is, tudod, annyira viccesen nézett ki. Kinek jár a trófea, mert ugye ő állt középen, és ő volt a legmagasabb, és akkor úristen, hogyha most kapcsolod az F1-re, akkor nem fogod érteni, hogy miről is van szó. Tehát így a dobogót látva tudod, hogy most akkor ővé a győzelem, vagy most akkor mi történt?
Hát meg szerintem ennek az embernek maximuma ez egyik lába fér be ebbe az autóba, de úgyhogy a combja az már konkrétan akkor, amit Verstappennek a törzse. Igen. Nagyon-nagyon viccesen nézett ki, de szerintem ez jó, tehát én például nagyon szerettem azt a Nem vagyok benne biztos, hogy brit nagy díj volt, de valószínűleg például Benedict Cumberbatch volt az egyik díját adó, ugye a híres színész a Sherlock sorozatban is volt, meg itt-ott amott, én nagyon kedvelem az ő munkásságát, szerintem nagyon jó színész, de volt már ugye Arnold Schwarzenegger is díját adó, szóval szerintem, ugye nyilván ugye Ausztriában, szóval ez baromi jó, hogy ilyen ikonikus, illetve adott térséghez köthető híresség adja át a díjat, szerintem ez egy tök jó dolog. Meg hát megint erről beszélünk, tehát az amerikai nagy díj nem csak a verseny miatt volt érdekes, hanem tényleg a körítés is nagyon, nagyon jó volt, és hát kevesebb, mint 2 hét múlva ugye Mexikóba megy a Forma 1-es mezőny, egész pontosan Mexikóvárosba, ami hát mondani se kell, milyen brutális fesztivál, meg karnevál hangulat szokott ott lenni. Én már nagyon várom. Megjegyzem, a maga a verseny általában nem szokott olyan izgalmas lenni, mint mondjuk, nem szokott olyan jó lenni, mint mondjuk a körítés. Már általában a verseny, az, hát merjük kimondani, általában unalomba szokott fulladni, mert a ritka levegő miatt a DRS-nek szinte semmilyen funkciója nincsen, borzasztó nehéz előzni ezen a mexikói pályán, pedig aztán tele van hosszú egyenesekkel, hát elég csak a célegyenesről beszélni, ami tényleg véget se akar érni kb. Úgyhogy elméletileg papíron Red Bull pálya, de ezt nagyon ne vegyük készpénznek, mert ugye láthattuk, hogy Amerika sem volt feltétlenül Mercedes pálya. Max Verstappennek ugye 12 pontos előnye van, de hát ez még semmi, tehát ez annyira kevés, annyira sok van hátra. Úgyhogy Betty, reménykedjünk benne, hogy ez a Forma 1-es szezon még kitart a szezon a egészen az utolsó futamig, hogy ilyen izgalmas lesz majd, hogy oda-vissza dobálják a labdát. Úgyhogy ez volt az amerikai nagy díjról szóló podcastünk. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, tegyetek majd így a mexikói verseny után is, hiszen akkor is itt leszünk majd Bettivel, hogy az adott futamot kibeszéljük, reméljük, hogy minél izgalmasabb lesz a mexikói nagy díj is. Addig is vigyázzatok magatokra, szervusztok!
Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.